kedves testvérek, most néhány olyan vers hangzik majd el, amely valakinek egy-egy mondásához kapcsolódik. Olyan mondáshoz, most nem gyermekekéhez, hanem felnőttekéhez, a nevük nagyon ismerősnek előttetek. Hogy ezek a mondások a szívembe markoltak, megragadtak, utána jöttek, addig-addig, amíg beszakadt belőlük. Az egyik ilyen mondás Mahatma Gandhinak, India Mantiának a mondása. Nagyon különös, és tulajdonképpen nagyon szomorú mondás. Mahatma Gandhi ismerte Jézus Krisztusnak a történetét, volt neki egy testamentuma. Megtörtént az, hogy a híveinek a nagy serege várt rá, és várta, hogy ő valamilyen beszédet mond neki. És amikor megérkezett, a zsebéből kivette az Új Szövetséget, és elolvasta belőle a hegyi beszéd elejét, a boldog mondásokat. Ugyanakkor Indiának ez a nagy fia mégsem lett soha keresztény. Ez a mondása jutott nagyon szívem. Bizonyára keresztény lenni, ha egy keresztény a nap 24 órájában keresztény lenne. Indiában ő sok keresztényt látott, és sok olyan keresztényt látott, aki nagyon felemás életet él, és hiába dolgoztak ott misszionáriusok, hiába hirdették ott szívvel, lélekkel Krisztus evangéliumát, amikor sok kereszténynek az élete ráhazudtolta az evangéliumra. Nagyon szomorú mondás ez. Bizonyára kereszténnyű lennék, ha egy keresztény a nap mind a 24 órájában keresztény. A mondáshoz tűződő versnek a címe Mari Bíblia. Volt Bibliád, Új Testamentumod, híveidnek is olvastál belőle, elolvastad kik a boldogok. És szeretted a megfeszített képét, arról a szívből szóló éneket. Keresztjén mégse lettél, ó Mahatma, mert nem találtál 24 órás keresztényeket, csak felemásakat, vagy álszent kizsákmányolókat, mesterű szavát meghazudtolókat. Talán éppen te a pogány szerettél, ahogyan Jézus Krisztus szeretett. Szabad szíven találni téged a gyilkos bolyó. Hisz ezen meg ezer szem kérni ma is, amit a tiek kérdezett, hol merre látni 24 órás keresztényeket, egészeket, nem felemásakat. Szívemből a kírje felszakad, Uram irgalmad, Krisztus irgalmad. Bárhova rendel, és bármit tegye, csak arra adj erőt, hogy én is 24 órás keresztény. A másik számotokra nagyon ismert név, Schweitzer Albertnak a neve, aki messze Afrikában, Lambarénében a leprásoknak kórházat épített, és ott dolgozott ő, akire itt Európában olyan fényes pálya várt volna, hiszen nagy zeneművész volt, orgonaművész volt, egyetemi katedra várt volna rá, és elment ott dolgozni Afrikában, gyógyítani sok olyan sebet, amit a fehér emberek ütöttek fekete testvéreiknek a szívén, életén. Valamint egy kicsit jóvá tenni, ahol a sok-sok rétegből, amit értem, fekére követtek el, az afrikaiak ellen. Sok nyomorék között dolgozott ez a Schweitzer Albert, hiszen a kórházába hoztak mindenféle nyomorékokat, Azért jelentett nekem olyan nagyon sokat ez a mondása, amely elmondja, hogy kiket tart ő igazában nyomorjukoknak, nem a leprásokat és a vakokat, hanem kiket. Sok modern ember, mint robotgépészi dolgát, és nem tud az emberek számára ember lenni. Az a veszély fenyegeti, hogy élete önző tengődés lesz, s ő maga az elmulasztott odaadás miatt nyomori, elsöpült ember. Tehát Schweitzer Albert az önző, maguknak élő embereket tartotta nyomorítóknak. Te odaadtad magad az egészet. Te nem voltál robotgép, öreg doktor. Sávol hangzatos, üres szólalomtól ember voltál az embertelenségben. Mert láttál önző nyomorékokat, maguknak élő robotgépeket, segíteni béna kezüveket, mások baját meglátni vakokat, egcehóvó. Te Jézusod nyomában, atomkorban, két emberek korában odaadtad magad, mélyre hajoltál, mint az a szerint Nátáreti mester, bolondos bajuszoddal, nagy szíveddel, embertelen világban ember voltál. Mesterem, gyógyítsd meg a szememet, hogy ne botorkáljak vakon, s ne menjek el az utakon elégterült alkalmak mellett. Jaj, ha hókötte csúcsot, csillagot, csodálat, de testvért meg nem látod. Álmélkodom a szépséges világon, és mégis vak vagyok. Jaj, ha hallok muzsikát és madárdal, s hallatlan vagyok ezer sóhajt, szám, jaj, és tovább megyek sűrűen. Nyisd meg a fülemet, hogy ne tengessen nyomorékon elcselevészedetten önzőn az életem. Nyomodba lépett én is, és megyek. Azért jöttél, hogy életem legyen, bővölködő és gazdag életem. Emberré lettél, hogy ember legyen. Egtebómó legyen, de még előbb. És az Árpád-háti Erzsébetek, Bódersmények, Kagálvák, Svejtszerek, Frédemathildok, nyomtűnkökök. Hadd kövessem a fénylő nyomokat, odaadás, szeretet, áldozat, titokzatos győzelem a halálon, megyek. Életem szent szabadra tettem, ha megtartom magamnak, elvesztettem. Ha odaadom érted, megtalálom. Most még egy nagyon ismerős neve, igaz, ez az előző három szonettól álló versek kapcsolatban még annyit kedves testvérek, a címét nem is mondtam be, íme az ember, ecce homo szonette, három szonettból három sor, hogy ha Isten engedi és valóban megjelenik ebben a tépen egy új verses kötet, akkor éppen ebből a versből lesz a címe, emberré lettél, hogy ember legyen. A következő ismerős név Martin Luther King lelkésznek a neve, aki az idén lenne 50 éves, ha élne, de 38 éves korában oltotta ki az életét a gyilkos golyó. Ő is, mint Gandhi, a vértelen, küzdelemnek volt a harcosa, hogy kivívja Amerikában a feketéknek a jogait a fehérek között. És a testvériséget szerette volna megvalósítani, hirdetni ezen a világon. Neki van egy ilyen szép mondása, amelyik szintén elkísért, addig kísért és addig munkálkodott a szívemben, amíg vers lett belőle. Ez a mondás így hangzik. Ha meg nem tanulunk együtt élni, mint testvérek, együtt veszünk el, mint bolondok. Azt a címet adtam a versnek, hogy kresztábla, mert úgy találom, hogy ez a mondás csak ugyan olyan útjelző tábla, amely megmutatja nekünk, embereknek, hogyha ezen az úton megyünk, akkor megmaradunk, de hogyha a másikon megyünk, ha nem leszünk testvérek, hanem egymást öljük és gyilkoljuk és taposjuk, akkor elveszünk és elpusztulunk, mint bolondok. Kresztábla. Mint testvérek. Egy atya gyermekei, egy szeretetben. Szíves szóban és tetten, egy akaratban. Egymás segítve fáradatban. Atyától kapott kincseinket készségesen megoszta mindet, földet, vizet, levegőt, kenyeret. Szeretni egymást, ahogy ő szeret. Ahogy folyók tengerben összeérnek, együtt örvendezni a békességnek, testvérek. Vagy, ha mint testvérek élni, szeretni nem tudunk, mint bolondok együtt veszni, káoszba kúlni, vérőzönbe kúlni, együtt pusztítani, együtt pusztulni. Jézus Krisztus, ti testvérünk élettél, életed árán testvérekké tettél, segíts, taníts testvérként élni minket, szereteteddel töltj be szívenünket. Legyen a földön béke, áldott, boldog. Mert jaj, ha meg nem tanulunk együtt élni, mint testvérek, együtt veszünk el, mint bolondok. Afrikai keresztények sokszor olyan nagyon különös nevet választanak maguknak, amikor fogányból keresztények lesznek felnőtt korban, és ők választhatnak maguknak keresztnevet. Előfordul ott is, hogy valaki bibliai nevet választ, vannak közöttük Sámuel, János nevűek, Péter nevűek. De néha a maguk néger nyelvéből választanak egy olyan nevet, amelyik valami különöset jelent. Például az egyik ilyen név, Defió, annyit jelent magyarul, hogy valaki meghalt értem. Van egy olyan missziói könyvem, amelyikben olvastam ezeknek a neveknek a felsorolását, és különösen ez a név markolt a szívemben, hogy milyen nevet választott ez az afrikai testvérünk. Ahányszor csak elmondott a neve, mindig azt hallhattam, hogy valaki őérte meghaltak. Ebből született, ebből a névtől ez a Defió című vers. Nem ismerlek afrikai testvérem, de a nevedet nagyon szeretem. Te magad választottad. Talán a nagy titkot csodálva kérdem, hogy boldogan visel végig az életem, Defió, Defió. Valaki meghalt értem, valaki meghalt értem. Mert ez volt a szent felfedezés, amiért hálát adni még az öröklét is kevés. S ahányszor elhangzott neved, mindig erre emlékeztetett, de is nappalon, csillagtalan éppen, ha örömért, ha próba, fájdalom, de fiú, de fiú, valaki meghalt érte. Valaki meghalt érte. Ismeretlen, távoli testvér, hadd vallom meg neked, nem viselek ilyen drága nevet, de nekem is ez a legnagyobb titkom. Harcban is békém és ragyogó vértem, nincs-e csodának égen földön mása. De jó, fogjunk lélekben kezet, hirdesse életünk, szolgálatunk és szívünk minden dobbanása. Valaki meghalt értem. Valaki meghalt értem. Az egyik finn újságban képet pillantottam meg. Tavaly előtt volt egy már, ugye nézem. A kép egy Nagasakiban lefényképezett, megcsontított feszületet ábrázol, amelyikkel hiányzott a megfeszítettnek a keze, a lába, el volt torzulva az arca, megdöbbentő kép. Ennek a megdöbbentő képnek a szemlélése ébresztette bennem ezt a verset, amelynek ez a címe Nagasaki. Te Nagasaki romjai között lefényképezett csonka feszülek, döbbenten nézlek, fiatal kérdezek, Krisztusom, mivé torzult tömis koszorús arcod, hol a karod, hol áldó jobb kezed, átszegzett lábad, Krisztusom, mit tettek veled? Hát a Nagasaki atombomba téged is darabokra tétel. Amit cselekedtetek egyen a legkisebbek közül, én velem cselekedtétek. Itt élő szóval felelem. Te égtél, sikoltottál, öröktél a romok alatt azon a reggelen. Te voltál akkor is minden szenvedőben jelen. Téged temettek maguk alá a leomló falak, most a Nagasaki feszületen széjjel szaggatottan megláttalak. Lerostadok eléd és újra kérdezek. Leszakított lábad helyett, elfogadod a lábamat. Letépett kezem helyett, elfogadod a kezemet sietni, sebeket kötözni. Könnyet törölni és segíteni. Atomsugár sebezte szám helyet, számad békességet hirdetni Istennel, emberekkel. Szenvedések könnyek között, hadd kiáltsam beledbe a vérező világba, hiszen vére fulladtad érte. Békesség nélkül. Amikor tavaly Szentendrén Kovács Margit művésznőnek a kiállítását nézegettem a szobrokat, akkor különösen megragadta a figyelmemet egy kis szobor. Egy kedves kis szobor, egy nő alak, az volt a cím ennek a szobornak, hogy kenyérszegő. Szerte a kenyeret. Ennek a kis szobornak a képe is a szívembe vésődött, és verset kapasztott. A következő kenyérszegő című verset, amelynek a címe alatt az van, hogy beszélgetés Kovács Margit Jennerű kis szobrával. Kis kenyérszegő, amint csendben nézlek, mondulatod drága üzenet. Talán magáról mintázott művészen, szedte ő is a szépség tenyeret. Kenyérszegő. Ma mi ürjük éhezne, az éltető kenyeret éhezi, s kenyerét békességnek, szeretetnek. Mondd, kiszer kenyeret neki. Kenyérszegő. Az élet kenyere Jézus Krisztus ma is közöttünk jár, s éhező szívek élete lehetne, de ő is új kenyérszegőre vár. Mozdulatot hangtalan üzenek, de jó volna kenyérszegőre felni. Búza kenyere, élet kenyere, éhezők asztalára oda tenni. Amikor legutóbb Kassán jártak kedves testvére, természetesen újra elmentem Rákóczi Ferenc fejedelemnek a kriptájába is. És üveg alatt kinyitva ott láttam a nagy fejedelemnek az imádságos könyvét. Néhány sort elolvastam belőle, amikor ott voltam a kriptában, és különösen két szó ragadott meg abban az imádságban. Az a két szó így hangzott, régiesen, ihon szívem. Ha úgy mondanák, hogy itt a szívem. Itt a szívem. Ihon szívem. Ezzel a verssel szeretném most befejezni a verset sorát. Fejedelem, itt vagyok újra, magyar hazám köszöntését hozom. S megrendülten betűzgetem neved, egyszerű márvány szarkónak hozom. Rodostúi házad mással mellett jöttem el éppen fejedelem, s ahogy csendes kriptába léptem, emléket léptette velem. Elszakított a hős édesanyától kegyetlenül, mint gyenge gyermeket. Most összeölel vele a koporsó, hogy forradva együtt ünnepeljetek. Drága Lili imádságos könyvet üveg alatt kinyitva várjál. Ahogy fölé hajolok hátítattal, mintha suttogó hangot hallanám, amint mondod egyszerű imádságot, hallom, megőrzöm, magammal viszem, mert benne lobog hitel, magyarságod a két kicsi szóban, ikon szívem, ikon szívem, Istennek ajánlottad, s így lett mindenkié, nemzetedé, hazádé, és a magyar szabadság és a földön jutó szegényeké. Ikon szívem. Viszem az imádságot, ez az üzenetet fejedelem. Legyen bukó helyed és korod áldott. Szívem én is Istenhez emelem. Üzenetedet elviszem haza, s drága kincset óva őrizem. Életed titka és útmutatásod ez a két kicsi szó. Ikon szívem. Hallgassátok meg, kedves testvérek, ami mai esténknek az ige üzenetét, a mai napnak az egyik ige szakaszát, amit megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írt könyv 17. fejezetében, a 22. verstől a következő. Előállva Pál az Areopágus közepén mondta: aténi férfiak, minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket, mert mikor bejártam és szemléltem a ti szentélyeiteket, találtam egy oltára is, amelyre ez volt odaírva, ismeretlen Istennek. akit azért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, mivel a mennek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem laknik, sem emberek kezétől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ad mindeneknek életet, lehelletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a föld egész színén, meghatározva előre rendelt idejüket és lakásuk határait, hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák, megtalálhatnák, jó lehet bizony, nincs messze egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, miképpen költőitek közül is mondták némelyek, mert az ő nemzetsége vagyunk. Mivel azért az Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell azt gondolnunk, hogy aranyhoz, ezüsthöz, kőhöz, emberi mesterség, kitalálás, varagványához hasonló az Istenség. E tudatlanság idejét azért elnézve az Isten, most parancsolja az embereknek, mindenkinek, mindenütt, hogy megtérjenek. Mivel rendelt egy napot, amelyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, akit arra rendelt, bizonyságot tévén mindenkinek azáltal, hogy feltámasztotta őt a halottakból. Mikor a halottak feltámadásáról hallottak, némelyek bunyolultak, mások meg azt mondták, majd még meghallgatunk téged efelől, s ilyen módon Pál kiment azok közül. Némely férfiak azonban csatlakoztak ő hozzá és hittek, ezek közt az Areopágita, a Diénes is, és egy Damarisz nevű asszony, és mások művelik. Ez Isten mostani ismények. Kedves testvérem, Pál apostol ott áll Athénben, az akkori művelt világnak a központjában, az Areopágiton, és ott mondja el ezt a hatalmas igehirdetést, amely le van írva a cselekedeteknek a könyvében. Én Pál apostol prédikációjának egyetlen mondatát szeretném aláírni előttetek, ezt a mondatát. E tudatlanság idejét elnézve, Isten most parancsolja az embereknek, mindenkinek, mindenünk, hogy megtérjenek. És még ebben a mondatban is egyetlen egy szót szeretnék aláhúzni. Tudatosan kitaláljátok, hogy nem fog a szó. Most. Most. Történt, hogy valahol egy olyan otthonban, ahol magyarok is voltak, a vezető egy dán keresztény ember volt, és amikor megvált ettől a hivatalától, és elbúcsúzott az otthonnak a lakóiból, akkor többek között azt mondta, hogy én nagyon megszerettelek titeket, magyarok, olyan kedvesek és olyan szívesek vagytok. Én akármit kértem, mindig azt feleltétek nekem, nagyon szívesen, de most, nagyon érdekes megállapítása volt ennek a dán testvérének, nagyon szívesen, de most, hát ez jellemző ránk magyarokra. Ő ezt találta olyan jellemzőnek, hogy azok a nagyon kedves, szíves magyarok örömmel vállalkoztak arra, amire kérte őket, és mondták, hogy nagyon szívesen, de most. Majd később szívesen. De egyik sem volt hajlandó mindjárt, azonnal megtenni, amit ér. Most. Eszünkbe juthat Petőfi Sándornak az a jól ismert verse is, amelyik a gyerekek biztos ki is hallottának a patóknál. A patók válul. aki mindig azt mondta, hogy eljárjunk arra még. Akkor is, amikor már roskadozott a ház, amikor már a felérnek egy részére a szél kitudja, hol halad, és amikor a mentőjét már kellett volna pontozni, mindenre azt mondta, hogy eljárjunk arra még. Petőfi Sándor is úgy látta, hogy valahogy ez rám magyarokra mégiscsak jellemző, hogy elhatárolunk valamit, de majd rájövünk arra még, rájövünk arra még. Egy keresztény ember azt mondta, hogy a pokolba vezető út jó szándékokkal van tudó belőle. Milyen különös mondás, jó szándékok. És mégis a pokolba vezető út. Mert a jó szándékok maradnak, nem lesz belőlük megvalósítás, és az út a távozatban nézőjük. Pedig ott volt a sok-sok jó szándék. Csak együtt se valósult meg. Csak akkor mit értél a sok jó szándék? Vagy lehet, hogy hallottatok is arról a különös történetről, hogy a sátán egyszer összehívja a szolgát, legyik például számokat arról, hogy elsüllyesztette ezen a hajót, amelyik éppen misszionáriusokat vitt volna, fogányok közé, akik ott terjesztették volna Isten országát, és így nem jutott el, általuk az örömüzenet azokhoz a fogányokhoz. A másik arról számolt be, hogy ő szerteszik az embereknek, azt hirdeti, hogy nincs Isten, és nincs mennyország, és nincs pokol. Jó, mondta a sátán, de hát ha mégis kételkednek ebben az emberek. Ha többet beszámoltak még, de az lett az kapta a legnagyobb dicsérete, aki arról számolt be, hogy ő, amikor az emberek hallgatták az Istennek az igényét, akkor azt mondja nekik, hogy ez mind nagyon szép, ez mind nagyon jó, ezt te is meg fogod tenni, te is meg fogsz térni, de nem most, hanem majd. Ez kapcsol a legnagyobb dicséretet, hogy ez segíti a legtöbb embernek az útját a hátozat felé. Aki azt mondja, hogy ez mind szép, ez mind jó, de ne siess, hát kár elsietni a dolgot, ráérszem még, ne most, majd. És mindennel szemben hangzik felénk ezen az estén, ezzel a mai igéből, amikor útmutató erre a mai napra, kijelölt a mi számunkra, ez az erőteljes üzenetje az Istennek, hogy most, Pál apostol így hirdeti ott az aranyvágoson azoknak a görögöknek, hogy a tudatlanság idejét eddig elnézte az Isten, megbocsátotta, de most hirdeti az embereknek, mindenkinek, mindenkinek, térjenek meg. Most. Mióta Pál apostol ezt az igét elmondta ott Athénben, századok szálltak el, és mégis tart még ez a most, tart, kedves testvérek. Még mindig most van. Még mindig lehet megtérni, megújulni, Isten szolgálatával szegődni, most. Mert elkezdődött a mi Urunk Jézus Krisztus mennybe menetelével az utolsó világkorszak, amely tart a visszajöveteléig, és amíg ő vissza nem jön, addig ez a most tart, hangzik a megtérésre hívó szó, hirdetetik a keresztnek az örömüzenete, a váltság titka, és addig még oda lehet borulni a kereszt alá, le lehet rakni a bűneinknek a terhét, most. Most, ma, ahogy másik is mondja az ige, ma az ő szavát halljátok, meg ne kerítsétek a szíveteket. Ez az Istennek az ideje. Most megtérünk. Nem holnap után, nem majd, nem bánni vele, mert nem tudjuk, hogy meddig van járunk. Sokan próbálják kiszámítani, hogy mikor jön vissza a Úrunk Jézus Krisztus, ő ezt tiltja. Megmondta, hogy se a napot, se az órát nem tudjuk, amikor ő visszajön. Azért legyünk mindig készen. Megkérdezte tőlem valaki, aki itthon járt látogatóban Amerikából, hogy ott olyan sokat beszélnek a keresztények Jézus Krisztusnak a közeli visszajöveteléről, mi is olyan sokat beszélünk erről, és én hogy látom ezt a kérdést? Azt feleltem neki, hogy úgy, ahogy egy nagyon kedves énekünk mondja, a szövétnek lángban égjen, legyünk ébren, az Úr még ma itt lehet. Mivel ő még ma itt lehet, vagy úgy, hogy még ma eljön, vagy úgy, hogy a színe elé bír téged, vagy engem még ma, mivel így van, azért a nagyon komoly figyelmeztetésed a most. Most megtérni, most leborulni a kereszt alatt, most letenni a bűneinknek a terpét, és aztán úgy élni, ahogy a mi reformátorunk Luther Márton tanítana bennünket, aki arra tanított a 95 tételnek mindjárt a legelején, hogy a keresztény embernek az egész életre megtérés kell, hogy legyen. Minden nap megtérni, minden nap újra fölöltözni az új embert, és levetni a régi, és járni Jézus Krisztusnak a nyomában. Most. És most elvégezni azt, amit rám bír. Feladatokat ad nekünk, szolgálatba állít bennünket, alkalmakat helyez az útunkba. Az Efezusi levél második fejezetének a 10. versében olvassuk azt, hogy az ő alkotása vagyunk teremtettén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy magunkban járjunk. Most, amit ma akar ránk nézni, nem tudjuk holnapra. Áron is vegyük meg az alkalmakat, mert a napok gonoszak. Nagyon fájdalmas élményből született egyszer az a rövid kis vers, amelynek az a címe, hogy az alkalom. Azért volt az az élmény olyan fájdalmas, mert én akkor vidéken jártam és találkoztam valakivel, akivel leveleztem, és aki olyan buskomor volt, és örültem a találkozásnak, próbáltam Isten igényével vigasztalni, erősíteni, Jézus Krisztushoz vezetni, de nem használtam jól ki azt az alkalmat. Azt gondoltam, hogy még lesz más alkalom is. Azt gondoltam, hogy majd újra írhatok neki még levelet. Elhívhatom még egy konferenciára is, hiszen akkoriban még voltak olyan konferenciák, és ez volt a tervem. Nem úgy beszéltem vele, nem úgy használtam ki ezt az alkalmat, mintha az az utolsó lett, és az utolsó volt. Nem sokkal azután, a találkozás után jött a halálhíre. És akkor nagyon megdöbbentett, hogy ha tudtam volna, hogy ez az alkalom utolsó alkalom. A versnek is ez a címe az alkalom. Jön el, mert többé nem látod soha. Szobába száll, mint csillogó madár. Ha nem csukod be jól az ablakot, hús odafönn a két magoliba jár. Úgy csillan meg, mint napfölkeltekor a réten villogó gyémánt szeme. Ha meg nem látod, percek múlva már műszálakon csak fájú könnyre, és neked már csak fájú könyv marad, beharmatodni békes vak szemed. Nem adtad akkor, most már nincs ki. Nem tetted akkor, most már nem. Igen, testvérek, ilyen az alkalom. Jön és elmegy, többé nem látjuk soha. Azért mondja mi Úrunk, hogy áron is vegyük meg az alkalmakat, mert a napok gonoszak. És azért figyelmeztet bennünket az apostol olyan komolyan arra, hogy most parancsolja Isten mindenkinek, hogy megtérjen. A felolvasott igének a végén azt olvassuk, hogy a ige hallgatók három táborra osztanak. Ma is így van minden ige hallgatás után. Itt vannak, akik gúnyolódni kezdenek azon, hogy Pál apostol a feltámadásról beszél, Jézusnak a feltámadásáról. Aztán vannak olyanok, akik azt mondják, hogy majd még máskor is meghallgatunk téged, de némelyek hisznek, csatlakoznak Pálhoz és hisznek, két nevet is említ, egy férfinak a nevét, egy ígénes nevű férfinak a nevét, és egy Damaris nevű asszonyét és mások is velük. Én hiszem, kedves testvérek, hogy akik ma itt együtt vagyunk, közöttünk nem lesz olyan, aki elkezd gúnyolódni Istennek az igényében, hiszem. De az se volna jó, ha ehhez a másik csoporthoz tartoznátok, akik azt mondják, hogy ó, hát majd még meghallgatjuk máskor is az igét, és úgy mennek el, nem készen arra, hogy amit Isten olyan komolyan a szívükre helyezett, hogy most, nem hajlandok most megtenni. Mert honnan tudod, hogy még máskor is meghallgathatod a igét. Számomra olyan megdöbbentő volt az mindig, ha alkalommal hirdetettem az Istennek az igényét, és valakiről, aki még ott volt azon az alkalmon, azt hallottam, hogy közvetlenül utána hirtelen eltávozott a Jézusomnak. Akkor mindig annyira vizsgáltam azt, hogy olyan jól hirdettem az Úrnak az üzenetét, vajon mit mondtam neki, mi volt az az ige, ami utoljára a szívéig hatolt. És már megtörtént, hogy amikor hirdettem, volt olyan, aki utoljára hallotta. És ezt soha nem tudja elérni sem. Soha nem tudhatom én sem, hogy mikor tehetek utoljára bizonyságot, az én Uramról, Jézus Krisztusról, aki engem megváltott, és akit szeretem, és akihez szeretnék mindenkit oda vezetni, és te se tudhatod, hogy mikor hallod utoljára. Azt se tudod megmondani biztosan, hogy már hányszor hallottad a hívó szavát, de egyikünk se tudja azt, hogy mikor hallja azt a hívó szót utoljára. Azért hangzik olyan nagyon komolyan most. Fel, mert az irgalom percei nyúlnak, életünk olyan ágra siet. Még ma, még hívását hallod az Úrnak, és elfogad összetört ágra szíved. Jézus ma még vár, de úgy alkonyra már. Nőnek a fázma is, később legyen. Azért hát most.